Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Závetsz Tibor, az ERI Závetsz Research vezetője. Jó estét, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok.
Van friss kutatásuk a hatpárti ellenzék kormányversenyről?
Hát amennyire egy bő egy hónappal ezelőtti kutatás frissnek számít, akkor van, de azért is nevezhetem tulajdonképpen frissnek, mert ha az idei év összes kutatását megnézem, ami nálunk készült, de mondhatom a kollégáimat is, olyan nagyon nagy változások nem történtek. Tehát éppen a legutolsó közleményben úgy foglaltam össze, hogy enyhe ellenzéki fölény, de tulajdonképpen egy döntetlen az, ami látszik a két nagy politikai erő között, a hatpárti ellenzék, illetve a Fidesz-KDNP listája között. Kulisszatitok, nem egy nagy titok persze, hogy együtt is mérjük ezeket a formációkat, mármint hogy a két nagy politikai tömböt. Tisztességkedvéért mondom, hogy ugyanebben a kérdésben szerepel mindig a kétfarkú kutyapárt és a Mi Hazánk mozgalom is, tehát ez a lehetősége is megvan a válaszolóinknak, hogy rájuk fogsoljanak, és külön-külön is mérjük a pártokat. Itt főleg az ellenzéki pártok erősorrendje az érdekes. Tehát, hogyha az idei évet nézem, akkor éppen az mondható februárról is, mint ami a legfrissebb mérésben, hogy a kiélezett a verseny, hogyha mondjuk a ilyen biztos pártválasztói adatot nézek, akkor ilyen 49-50% körül van az ellenzék, és 47-48 körül a Fidesz-KDNP listája, a maradék 1-2-3%-on osztozik a két említett kisebb párt. Tehát ez egy nagyon szoros verseny, és ennek a szoros versenynek az olvasata az kétféle lehet. Az egyik az, hogy eldöntetlen a választás, tehát nem lehet ma még egyáltalán nem tudjuk azt megmondani, hogy nem lehet prognosztizálni, mint mondjuk 4 évvel ezelőtt, hogy melyik politikai tömb lesz a választások győztese. Egyfelől ez is egy álláspont lehet, hogy így is lehet olvasni az adatokat. A másik pedig az, hogyha ez a döntetlen állapot van, ugye mi listás arányokat mérünk, tehát az előbb említett 50% körüli számok, ezek listás választási eredményeknek a leképeződése, ha ez így alakulna, akkor a Fidesz-KDNP alakíthatna kormányt, mert minden számítás arra utal, hogy a törvény sajátosságainál fogva, a választók koncentrációjánál, tömbök szerinti koncentrációjánál fogva, ez egy fideszes mandátum többséget jelentene.
Mekkorát?
Hát 4-5 mandátumot mindenképpen. Ez azt jelenti, hogy az ellenzék reménye megvan, soha akkora nem volt, mint most az adatok. 4-5 mandátum behozható, ez a reményük megvan. De úgyis értelmeztetem az adatok, hogy nem dőlhet hátra egyáltalán az ellenzék, mert ezt a 4-5 mandátumot be kéne valahogy hoznia, és ehhez növelnie kéne a listás szavazati arányokat, illetve nagyon koncentráltan azokban a választókerületekben, abban a 15-20 választókerületben, ahol várhatóan nagyon szoros eredmény lesz, mert mindig az volt, hogyha többszerűen nézem, akkor ezekben a választókerületekben nagyon koncentráltan kell küzdeni azért, hogy itt több mandátumot hozzon el, egyéni mandátumot, mint a Fidesz-KDNP jelöltje.
Ha egyben mérik a hatpárti ellenzéki tömböt, meg az azt adó pártokat külön-külön is, kijön a matek? Vagyis külön-külön, ha összeadják a mérést, az jön ki, mint amit egyben mérnek?
Eleinte volt egy felhajtó ereje a tömbösödésnek az ellenzéki oldalon, tehát a matematika úgy nézett ki, hogyha összeadtuk a pártokat, a 6 ellenzéki pártnak a külön-külön támogatottságát, ahhoz képest 5-6 százalékponttal magasabb volt a tömbnek, tehát amikor együtt mértük a támogatottságot. Tehát voltak olyan szavazók, akik ennek az erőnek, ennek a koncentrált politikai formációnak az esélyét látták meg. Úgy külön-külön egyik ellenzéki párttal sem rajongtak, hogy a kérdésben, ahol őket felsoroltuk, választottak volna. Viszont egy ilyen kiki alapon történő versenyben, amikor az volt a kérdés számukra, ugye nyilvánvalóan ellenzéki orientációjú emberekről van szó, de nem egy-egy pártnak, a ellenzéki pártnak a híveiről, az volt a dilemma számukra, hogy akkor Fidesz kormányzás legyen, vagy ne Fidesz kormányzás legyen, és ennek a kérdésre adott válasz már, hogy ne, az vitte őket a közös ellenzéki tömbhöz. Na, hogy telt az idő, tavasszal és nyáron, már azt láttuk, hogy tulajdonképpen összeértek ezek a táborok. Tehát ezek a választópolgárok, akik először csak az ellenzéki tömnek voltak a hívei, még egyszer mondom, 5-6%-nyi ember, ez mondjuk 400 000-500 000 szavazó, durván, ők közben választottak maguknak ellenzéki pártot, és így aztán a matematika most pont olyan, hogy egyforma ez az összeadott adat ezzel a tömbadattal. Tehát az ellenzék egy erős tartalékot képzett magának, amit megszerzett, ez fölhozta egy döntetlen közeli állapotba, egy pici előnyt is adott számára. Most kell tanakodnia az ellenzéknek azon, hogy hogyan tovább, hogy lehet ezt a plusz 2-3 százalékpontot még megszerezni ahhoz, hogy a mandátum többsége meglegyen.
Mérik-e, hogy a két oldalnak mennyi releváns tartaléka van azok között, akik még nincsenek se itt, se ott?
Igen, hát ez az a megfejtés a kérdésre, hogy lehet újabb és újabb szavazókat megszerezni. Ha csak így számszakilag nézem, akkor olyan nagy reményekkel egyik oldal sem táplálkozhat, mert ugyan szoktuk mondani, hogy van tudom, az emberek egyharmada, mostanában inkább azt mondanám, hogy egy negyede, aki nem választ magának pártot, sőt, legutóbb, amikor ez a Kiki alapon történő kérdésfeltevésünk volt, akkor egy ötöde volt, aki már nem választott magának pártot, az emberek egy ötöde. Most ezek az emberek javarésze nem is akar elmenni voksolni, ő a politikán kívüli világban él, nyilván hat rájuk a politika összes döntése, hiszen ők is állampolgárok, fogyasztók, választópolgárok, és így tovább. Használtam a kifejezéseket, de nagyon kevesen vannak most már olyanok közülük, akik valamiféle aktivitást mutatnak. Általában ezek a ilyen analízisek azt mondják, hogy mindkét oldalnak lehet, ha teljes népességre vetítjük, 2-3 százaléknyi potenciális aktív szavazója. Őket ugye meg kéne szólítani egyik vagy másik oldalnak. Másfelől még abban is nagy erőfeszítéseket kell tenniük, hogy nem csak, hogy megszólítják őket, hanem még aktivizálják még jobban őket, hogy igazi választók legyenek belőlük. Hát a lényeg az, hogy van ilyen 100-300 ezer fő mindkét oldalon, akikről nem mondhatjuk azt, hogy elmennek, van rá esély, hogy elmenjenek. Na most, ha valami olyan történik, vegyük a szélsőséget, hogy az egyik oldal megmozdít 100 ezer főt, a másik oldal meg 300 ezer főt, akkor ez nagyon nagy mértékben befolyásolhatja a választások eredményét, simán eldöntheti akár egyik vagy a másik oldalra, főleg ha ezek a választópolgárok azokban a választókerületekben lesznek sokan, amik ugye szoros versenyt ígérnek. Tehát igazándiból én csak azt szeretném, azt az érzést, vagy vágyakozást, vagy várakozást lehűteni a pártokban is, meg minden elemzőben, hogy majd ez az egyötöd, egynegyed, egyharmad választó, ez olyan sok, hogy ebből még óriási tartalékot lehet képezni. Nem, már nem lehet. Tehát itt néhány százezer főről van szó, de most ez egy olyan választás, amikor ezeknek az embereknek sokkal nagyobb súlya van, mint amikor az volt a kérdés, hogy kétharmada lesz a Fidesznek, vagy sem.
Nézzük magukat az eseményeket, amik a politika belvilágában nagy hullámot vetettek. Ilyen volt például az, hogy a Jobbik az ellenzéki szövetségből kilépve megszavazta a homoszexuális tartalmakkal kiegészített pedofil ellenes törvényt. Ez nagy viharokat kavart belül. De kívül a politika külvilágában kavart vihart?
Nem kavart. A választópolgárok azért figyelik a politikai eseményeket, tehát az, hogy egy törvény megszületik és milyen tartalommal rendelkezik, ez számukra is észrevehető. Néha valószínűleg túlzott várakozások is vannak a politikusok részéről a tekintetben, hogy majd a választók mennyire állnak egy törvény mellé, vagy sorakoznak föl egy törvény ellen, és esetleg tüntetésekre mennek. Ez nagyon sokszor nem teljesül, ezt látjuk, de ettől még figyelő és értő választópolgárokról beszélhetünk Magyarországon. Egy ilyen lépés, ami a Jobbiknak a lépése volt, nem ütötte ki a biztosítékot az ellenzéki szavazóknál, mert ők tudva tudják azt, hogy az ellenzéki koalíció ez hogy jött létre, hogy ebben egyszerre van benne egy nagyon szélről jött Jobbik, amely pártot régen még a Magyar Gárdával hoztak összefüggésbe. Nagyon jól tudják azt is, hogy a Fidesz ördöginek Fidesz által ördöginek festett Gyurcsány Ferenc is benne van ebben az együttműködésben. Nagyon sok olyan politikus található meg egyes pártokban, akik, ahogy szokták mondani, a 20. századi pártoknak a képviselői. Ezt eleinte nehezményezték a fiatalabbak, a 21. századi pártok politikusai. Ma nem nagyon használjuk ezeket a kifejezéseket, de jól tudjuk, ugye, hogy a 20. századi alatt alapvetően ugye a DK-t és az MSZP-t értették, a 21. századi pedig sokkal inkább a frissebb formációk, a Momentum, LMP és a Jobbik is ide tartozik. Tehát, hogy ezek mind egyszerre benne vannak. És a választópolgár átküzdötte magát ezeken az identitás problémákon. Nem volt számukra ez egyszerű, de belátták azt, hogy nem képes másként az ellenzék sikerre törni, a jelenlegi kormányt megszorítani, leváltani, mint hogy ezek az emberek összefognak. Efelé nyomták is a politikusokat. Tehát mindig előbb volt egy picit az, hogy az ellenzéki szavazó mit akart, és arra reagált később az ellenzéki pártoknak a vezetése, és így jöttek szépen ezek a közös lista, a közös egyéni jelöltek, pontosan egyéni jelölt volt korábban, és aztán a közös miniszterelnök jelölt iránti igények voltak ugye szép sorban egymás után, és ezt teljesítették a politikusok. Tehát ezek az ilyen belső viharok, nem ez az egyetlen, ez talán ilyen nagyobb port vert föl, mert ez egy parlamenti szavazásban testesült meg. Ezek részei, tudott részei az ellenzéki együttműködésnek, ezzel együtt élnek a választópolgárok, az ellenzéki választópolgárok, van egy közös céljuk az, hogy sikerre vigyék ezt a politikai együttműködést.
Az látszik-e, hogy mi a választók véleménye arról, hogy mi Gyurcsány Ferenc szerepe az ellenzéki együttműködésben, aki ugye volt miniszterelnök, pártelnök, de ő maga nem miniszterelnök jelölt?
Hát azt érzékelik az ellenzéki választók, hogy Gyurcsány Ferenc ebben a hatpárti együttműködésben egy megkerülhetetlen személyiség. Tehát őneki mindenképpen fontos szerepe van. Az ellenzéki szavazók túl vannak a Gyurcsány dilemmán, ezt szoktam én használni, ami azt jelentette ugye kezdetben, hogy esetleg sokan furcsálták, nem akarták azt, hogy az ő személye támadási felület legyen, és esetleg ez megnehezíti az ellenzéki együttműködést, esetleg majd új szavazók nem jönnek a hatpárti ellenzéki együttműködéshez, mert benne van Gyurcsány Ferenc. Nagyon sokan emlékeztek biztos a 2006-os történésekre, és voltak olyan pártok az ellenzéki együttműködésen belül, amelyek arra jöttek létre, hogy sem Fidesz, és sem a régebbi pártokat nem akarják a magyar politikai palettán fontos szerepben látni.
Sőt, van olyan, amelyik senkit nem akar fontos szerepben látni, ez a Momentum.
Igen.
Senkit, aki előtte van.
Aki előtte van, és így van, tehát, hogy és aztán mégis mindenki valahogy azt érzékelte, belátta, érzékelte, elfogadta, ezeket használjuk nyugodtan, ezeket a szavakat egymás mellett is, hogy Gyurcsány Ferenc megkerülhetetlen alakja ennek az ellenzéki együttműködésnek. Ő többször elmondta, hogy ő nem tör miniszterelnök jelölti és miniszterelnöki babérokra, de azt azért lehet látni, hogy az ő szerepe ebben az együttműködésben fontos. Erre nyilván ráérzett a Fidesz is, hiszen nagyon sok olyan kampányelem van, bár az utóbbi időben, mintha lekerült volna a napi rendről, más témák kerültek ugye elénk az óriás plakátokon.
De ez közte van a Gyurcsány korszakos óriás plakát.
Persze a nemzeti konzultáció része, tehát ott van egy erre vonatkozó kérdés, de aztán későbbi a törvény, az előbb említett törvény, illetve a népszavazás, az nem, annak nem része már a Gyurcsány Ferenc személyisége, de természetesen annak a kampánynak, amit a Fidesz visz, abban Gyurcsány Ferenc démonizálása szerepel. Ennek én nagyon sok hatását most már nem látom. Az ellenzék, mint említettem, ezen túl van az ellenzéki szavazó, tehát ez nem töri meg, nem bontja le, nem sérti és nem is karcolja meg az ellenzéki tábort. A bizonytalanoknak az a 2-300 ezer szavazója, aki ellenzéki orientáció és meg kell érte küzdenie, az ellenzéki pártoknak őket pedig nyilván e tekintetben valahogy majd Gyurcsány Ferenc ügyében orientálnia kell az ellenzéknek. Tehát nem látom
a Fidesz táborában van egy betonozó szerepe azért Gyurcsány Ferencnek, nem, hogy ki az, akit nem akarunk.
Persze, van egy betonozó szerepe, ennél nagyobb betonozó szerepe már csak Orbán Viktornak van, nyilván teljesen más előjellel. Nem tudom, hogy melyik a nagyobb, azt látom ilyen népszerűségi mutatókban, hogy az Orbán Viktor melletti kiállása a Fidesz szavazóknak az legalább akkora, mint a Gyurcsány Ferenccel szembeni ellenérzések ebben a táborban, tehát ezt folyamatosan táplálták. De a Fidesz tábor oly mértékben heterogén, hogy valószínűleg nagyon sokaknak ott nem elég az, hogy arra festenek egy ördögöt, és azt folyamatosan mutatják nekik, hanem kellenek más típusú tényezők is ahhoz, hogy maradjanak, ne gondolkodjanak azon, hogy nem mennek el voksolni, hogy ne fáradjanak meg, hogy ennyi év, 12 évnyi kormányzásnál fölmerül az is, hogy a választók egy része beleun abba a folyamatos állandó kormányzati jelenlétbe, tehát mindig megújulási képességet kell mutatni a Fidesznek, ami hát egyrészt kampány technikákkal is körbeírható, meg azzal is manifesztálható, másrészt témákkal, amiket újra és újra kell hozni. Egy örök és közös, az nyilván Orbán Viktor személye, tehát ezért is lehet őt nagyon gyakran látni, tehát amikor jön a kampány, akkor Orbán Viktor jelent be olyan dolgokat, amik esetleg szakpolitikusok is tehetnék, de itt nagyon fontos az, hogy a szavazó érezze, hogy ő az a kovász, ami miatt ő neki maradnia kell.
Dobrev Klára, európai parlamenti képviselő, miniszterelnök jelölti kampányára hogyan hat az, hogy ő Gyurcsány Ferenc felesége, amire a kormányoldal minden pillanatban felhívja a figyelmet, és Gyurcsány Ferenc is tisztázta itt egyszer a stúdióban, hogy amikor politikai vita van kettejük között, akkor azért szoktam mondani, hogy én vagyok a pártelnök.
Igen, igen. Én azt látom, hogy Dobrev Klára építi azt a politikai arculatot, ami Gyurcsány Ferenctől, azt nem mondom, hogy teljesen független, hiszen a pártelnöktől nem lehet független a DK miniszterelnök jelöltjének a kampánya, meg a politikai imázsa sem, de mindenképpen épít egy olyan arculatot, ami a kérdésben is szereplő európai uniós orientációt mutatja meg a magyar választóknak. Az elvitathatatlan Dobrev Klárától, hogy ezt az imást elég jól viszi. Ugye ennek van egy tényalapja, az az, hogy az európai parlamenti választáson egy 4 mandátumig eljutó sikeres kampányt vitt, mint arc és listavezető, tehát ez elég sokat ér szerintem a politikai piacon. Ezt az imást építi tovább, mutatja azt a politikai arculat elemet, amit egyébként elég kevesen csinálnak, és nem is mindenkinek áll jól, és azért valószínűleg ezért is nem csinálja, hogy megy, és sok településen jelenik meg személyesen. Ugye ebben a 21. századi világban egy kényelmesebb megoldásnak látszik az politikusok számára is, hogy üzennek a választóiknak különböző módokon, ez a közösségi médiumokon keresztül, az óriás plakátokon át, tömegkommunikációs eszközökön átívelően lehetséges, nagyon sok módja van, de még a szórólapozás sem ment ki a divatból teljes mértékben, és akkor van egy olyan műfaj, amit Magyarországon néhány párt azért már csinált, meg politikus is, például Jobbiknak a fölfutása annak idején így ment, hogy járja az országot, megy, és próbál az emberekhez eljutni. Most nyilván Dobrev Klára nem fog eljutni Magyarország összes településére, csak a nagyobbakat látogatja meg, de érezhetően azt tűzte ki célul, hogy ezt a politikusi mentalitást próbálja meg behozni a kampányába, hogy közvetlen módon érintkezik a választópolgárokkal, és mutatja azt, hogy ő közvetlen módon érintkezik a választópolgárokkal. Ennek is van ereje, tehát ez egy fontos tényező szerintem, hogy mire jut vele, és mi lesz az előválasztás eredménye, azt nem tudjuk, de ez szerintem egy nagyon érdekes és izgalmas kísérlet.
Ugye az előválasztás jelöltállítási folyamata most már egy hete folyik. Azt várják tőle, hogy egyrészt nagy nyilvánosságot kapjon, és az ellenzék ügyére ráirányítsa a figyelmet. Hogy állnak az eddig ismert miniszterelnök jelöltek, mert ugye előválasztásnál egy jelölt jelölésről van szó.
Nagyon nehéz ebben okosnak lenni. Én magam is többféle kutatást készítettem ebben a témában. Ugye itt a szakmai nehézséget az okozza, hogy a mi módszer tanunkban. Ebben az esetben azok a választók relevánsak, akik el akarnak menni az ellenzéki előválasztásra. Ezek ugye szinte mindahányan ellenzéki szavazók, tehát így nagyjából a választópolgároknak a 60%-a kiesik, mert teljes népességen belül a ellenzék is, meg a Fidesz tábora is 40% körül van, és mint említettem, egyötöde a választóknak nem akar, vagy jelenleg nem választ pártot. Tehát 60%-a kiesik, akkor ma ez a 40%, aki alapot ad nekünk a kutatásokban, és akkor ugye megkérdezzük azt, hogy el akar menni az előválasztásra. Itt különböző számok vannak, hogy mennyien akarnak, nyilván sokkal többekben van a buzgalom, ahhoz képest valószínűleg, mint amennyien el fognak menni, de a végére oda jutunk, hogy a kutatásainkban nincs olyan nagyon sok ember, aki ilyen aktív ellenzéki választónak mondható, vagy nagyon sok embert kell megkérdeznünk ahhoz, hogy elegendő számú ilyen potenciális előválasztási résztvevő választópolgár legyen. De ez a nehézség, tehát is egyébként mindig nagyon bizonytalanok az adatok, meg ilyen statisztikákkal jöhetünk, hogy mekkorák mekkora különbségnek kell lenni ahhoz, hogy azt mutassuk, hogy tényleg vezet valaki ebben a rangsorban. Én ilyet nem nagyon tudok mondani, én azt tudom mondani, hogy 3 ember kiemelkedik ebből a sorból. Különböző kérdésekre és különböző csoportokra vonatkozóan más-más a sorrendjük, de a lényeg az, hogy Jakab Péter, Dobrev Klára és Karácsony Gergely összességében az a 3 jelölt, akik fej mellett, különböző sorrendekben, pici nüansznyi különbségekkel ott vannak az esélyesek között, az előválasztás esélyei között. Ebből adódik az, hogy a másik 3 jelöltnek pedig sokkal kisebb erre az esélye. Tehát nagyjából azt lehet prognosztizálni, mostani tudásunk szerint, és az összes szakmai nehézséget figyelembe véve, hogy az elsőként említett 3 jelölt juthat be a második fordulóba.
Akkor most ennyi adatból nem lehet azt állítani, hogy ki az első, ki a második, ki a harmadik, és azt meg különösen nem, hogy szeptemberben ki lesz az első, a második, meg a harmadik?
Első kérdésre a válasz, hogy nem lehet, ezt nem is vállalnám, tehát és mindenkit óvok attól, hogyha nagyon pici különbségeket lát, azt ne értékelje túl, mert tényleg itt a statisztikának is a szokásosnál jobb szerepe van, mert nem nagyok ezek a minták, de mindenképpen jobbak, mintha nem lennének ezek a kutatások. A másik pedig, hogy ez nem is tudom, hogy így a közvéleménykutatásokkal mennyire lefedhető világ, az, hogy milyen egy pártnak a logisztikája, azt gondolom, hogy nem nagyon. Tehát ugye tényleg arról van szó, hogy ki milyen sebességgel, most például arról van szó, ki milyen sebességgel tudja összegyűjteni ebben a szűk egy hónapban az ajánlásokat. Aztán majd arról szól az első forduló, hogy ki milyen találati arányjal, meg aktivitással, logisztikával tudja elvinni a szavazó sátrakba, szavazó helyiségekbe az embereket, ez nyilván sokkal nehezebb lesz majd egy kis településtől, egyszerűbb lesz ez Budapesten, vagy egy megyei jogú városban. Ezen múlik inkább, mint egy ilyen szimpátián, bár nyilván belejátszik a szimpátia is, mert egy szavazó akkor megy el valakinek a kedvéért leadni az előválasztásokat, hát a szimpatizál vele, tehát az is nyilván számít, de ez egy nagy logisztikai verseny lesz, és itt az a kérdés, hogy melyik pártnak milyen logisztikája van, milyen
hát hol van szervezett hálózata. Egy telefonnal, meg emberrel, meg kávégéppel.
Hát ugye van még egy, így van, tehát ezek a régi hagyományos eszközök tényleg, amik itt szerepet fognak játszani. Van benne persze egy modern megoldás is, ez ugye, hogy lehet majd leadni online módon is szavazatot. Én azt gondolom, hogy lesznek ilyenek is, ez nyilván egy fiatalabb szavazó tábornak, így aztán véletlenül a Momentumnak jobb lesz, mint a többi pártnak, de nem ez lesz a többség, hanem valaki fizikailag vesznek részt. Nagyon függ attól még nyilván az egyes szereplőknek a pozíciója, helyezése, hogy ez a megmozdított hálózat, meg azok az emberek, akik nem tartoznak szorosan egy párthoz, mennyire veszik a fáradtságot, hogy elmenjenek, mert például abban az esetben, hogyha nem tudom én, nagyon sokan mennek el, és most nagyon nem tudom meghatározni, mi a nagyon sok, de mondjuk az 1 millióhoz közeli ember menne el, akkor például azt látjuk a számokban, hogy Karácsony Gergelynek nagyobb esélye van, de ha nem olyan nagyon sokan mennek el, és akkor mondjak még egy szám, mondjuk 500 ezernél kevesebben, akkor például Dobrev Klárának van nagyobb esélye. Tehát, hogy ez egy nagyon sok mindenem múlik, hogy lesz ez.
Karácsony Gergely főpolgármester miniszterelnök jelöltnek ártott valamit az egyszerre elindított építkezések miatti hirtelen dugó, meg az angol nyelvtudás körüli polémia?
Hát én az adatokból azt látom, hogy nem. Tehát mibe lehet mérni az előválasztási potenciálban, azt nem gyengítette meg. Én azt gondolom, hogy ezek olyan témák voltak, és a tálalásuk is tulajdonképpen, a tálalásukban is ez volt a megfigyelhető, hogy a kormányhoz közel álló sajtóban vert föl nagyobb bort, és nyilvánvaló, hogy ennek következtében a Fideszhez közel álló szimpatizánsoknak a újbóli Karácsony Gergely már többször elmondott alkalmatlanságot próbálta meg valahogy napirenden tartani. Én azt, ez mind a két ügy valahogy ezt sugalta. Nem látom azt, hogy akár az ellenzéki szavazóknál, vagy akár azok körében, akik nem a két nagy tömb szavazói bármiféle hatása lett volna. Én azt gondolom, hogy már a 2019-es önkormányzati választási kampányban annyi minden elhangzott Karácsony Gergellyel kapcsolatban, aminek az volt a funkciója, hogy bizonyítsa azt, hogy nem képes majd a fővárost vezetni. Most ehhez képest főpolgármester lett, de ez nekem ilyen felmelegített sztorinak tűnik, aminek akkor se volt igazán hatása, és most se látom egyelőre, hogy bármi hatás lenne.
Valami minta abban, hogy milyen típusú ügyek tudnak hatni a másik oldalon? Mert minden oldal próbál előállítani ügyeket, meg ügyek maguktól is keletkeznek, mint hogyha egy senki nem állította volna elő. Van ebben valami minta?
Hát nagyon sokfélével próbálkoznak Magyarországon a pártok ahhoz, a tekintetben, hogy új szavazókat gyűjtsenek, de ne felejtsük el, hogy legalább ugyanilyen fontosságú az, hogy meglévő szavazókat megtartsanak. Én azt látom, hogy például a Fidesz táborban vannak identitás ügyek, amiket folyamatosan előhoznak, napirenden tartanak, mert ennek a tábornak most azon túl, hogy említettem, Orbán Viktornak fontos funkciója van abban, hogy összeállt ez a tábor, és most is egyben van, de azért van egy ilyen nemzeti, keresztény, konzervatív identitás választói csoport a Fidesz táboron belül, elég jelentős mértékű, tehát ezt szoktuk ilyen magszavazóknak mondani, akiknek kevésbé az érdekeik azok, amelyek egy választásnál fontosak, hanem inkább az értékek. Hogyha becsülni kéne, akkor mindenképpen több mint 1 millió szavazóról beszélhetünk, de lehet, hogy 1,5 millió is van, akik ilyen érték alapon állnak a Fidesz mellett. Nagyon régóta, tehát nem csak 2010 óta, hanem már korábban is ott voltak, és ennek a tábornak nagyon fontosak az olyan típusú üzenetek, amik ezt az identitást valahogy megrajzolják, és ennek persze lehet egy csomó ilyen gazdasági demonstratív eleme is, például a családot említem ilyen témának, ami ezt az identitást erősíti, tehát ez az a párt, amelyik ugye mondja magáról, hogy a családoknak a sorsát a szívén viseli, és akkor ennek vannak különböző elágazásai, vannak olyanok, amelyek most például a népszavazásban vannak benne, ahol a témaként a kiskorú gyerekek védelme érdekében szerepelnek kérdések. Ez is ezt a funkciót tölti be, de ezt a funkciót tölti be az is, amikor mondjuk családtámogatási vagy lakástámogatási vállalásai vannak a kormánynak, vagy javaslatai, vagy döntései, amik a fiatalokat segítő döntései, a SZIA visszatérítésére a fiataloknak, akik ugye a család alapítás környékén vannak, mint korosztály. Tehát ennek is lehetnek ilyen típusú manifestumai, de lényeg az, hogy ezek az identitás elemek a Fideszben jelen vannak, de én azt gondolom, hogy az, amit úgy szoktunk nevezni, hogy szabadságharc az Európai Unióval szemben, az is ebbe a világba tartozik, tehát hogy megvédeni a külső ellenféllel, horribile dictu ellenséggel szemben Magyarországot, ez is beletartozik. Tehát ez egy ilyen fontos szempont szerintem. Mind a mellett persze nem lehet azt mondani, hogy a Fidesz csak ezt az identitást, mert ugye nem csak ilyen szavazói vannak, akiknek, most azt kell mondjam, hogy ez is elég, ha erre figyelmeztetik őket, és időnként erről szó van, hanem vannak olyan szavazói is, a 1,5 millión túl, ott is legalább ilyen 1 millió szavazó, akik feltehetően inkább valamilyen érdekből szavaznak a Fideszre. Ez egy jól felfogott, egzisztenciális érdek lehet általában, ami vagy jelenti ahhoz a társadalmi csoporthoz való tartozást, amely csoport kap valamit a kormánytól, vagy lehet, hogy személyében az adott választó kap valamit, mert olyan érintettsége van, ami éppen egy adott helyzetben jutalmazza.
Tehát megnézi az adótáblát, és azt mondja, hogy van, a Fidesz kormány alatt ennyi szokott lenni, egyébként meg annyi szokott lenni, és kiszámolom, hogy melyik nekem a jobb.
Így van. Tehát különösebb elkötelezettség nélkül, tehát nem kell minden választóról azt gondolni, azt mondtam, hogy van 1,5 millió választó a Fidesz oldalon, aki érték alapon között, azt szerintem egy nagyon nagy szám, de azért minden választó nem ezen az alapon közelít a politikához, és ez nem is baj, tehát én nem gondolom, hogy csak érték alapú választások létezhetnek, nem így működik a politika, vannak érdek alapú választások, sőt, még vannak, akik személyiségekre, vagy személyiségek jegyekre, fazonokra figyelnek oda, és annak alapján választanak, aztán vannak pro és kontra szavazók, akik valamiért, és vannak, akik valami ellen szavaznak, tehát hogy nagyon sokfélék a választópolgárok, de hát azt is látjuk azért az ígéretekből, és már említettem például az SZIA visszatérítést, de más ilyen döntések is voltak, vagy azok az ígéretek, amelyeket a kormány lebegtet a vidékfejlesztésre vonatkozóan, ami egy nagyon nagy összegről szól, ami nem fog nyilván véget érni a parlamenti választásokig, de az üzenet már elment, hogy nagyon sok pénzt fognak kapni a kisebb települések is, és ennek ugye a kormányban is vannak fontos, bocsánat, a kormány oldalon is vannak fontos zászlóvívői, Lázár János mindenképpen, aki ugye meg is kapta ezt a feladatot.
De hát ugyanez az ellenzék oldalon, amikor Karácsony Gergely vagyonadóról, meg adó átalakításról beszél, akkor megrezdít valamilyen mutatót az ő oldalukon?
Igen, tehát akkor most akkor tisztáztuk, hogy vannak ezek az érdek alapú választó emberek, és akkor ebben a kormányzat nagyon sok lépést tud tenni, mert az erőforrások ott vannak, és tudja különböző társadalmi csoportokat, ki tud választani, mint egy ilyen mátrixot, fölrajzolja a magyar társadalmat, és azt mondja, hogy ennek a csoportnak fogok adni, nem tudom, van egy ilyen ígéret, hogy jövőre a rendvédelmi dolgozók nagyon jelentős összeget fognak kapni, tehát az évelején, vagy valahogy így, tehát hogy ezeket itt szépen lehet mátrixként felépíteni, és odaadni valamennyi pénzt, és ez nagyon számítani fog. Az ellenzéki oldalon ugye sokkal nehezebb helyzetben vannak ebből a szempontból nem nagy, ígérni tudnak, tehát az nem kerül sokba, viszont a megvalósítás a jelenlegi helyzetben az ugye hibázik, ezért olyan erős ígéreteket kell tenni, amiről azt lehet feltételezni, hogy a társadalom többségét megmozdítja, hogy a társadalom többsége fölsorakozik mellé. Még egy zárójel, hogy a Fidesznél ez nem feltétlenül cél. Tehát az, hogy például most van egy kampány, ami a népszavazásban testesül meg, és ugye itt a melegek ellen vannak különböző, legalábbis a médiában elég sok megnyilvánulást lehet látni e tekintetben, tehát mint a felsorakozott, mint ez a probléma most került volna elő.
De ők nem így nevezik, hanem családvédelem.
Világos, persze, tudom. Erről beszéltem egyébként, persze, hogy a családvédelem, de hogy mondjuk ezt az olvasatot nézzük, akkor azt tudom mondani, hogy ez nem olyan ügy, ami a magyar társadalom többsége mondjuk a melegek ellen felsorakozna. Pont nemrég készült egy kutatásunk, ahol egy nagyon alaposan körbejártuk ezt a témát, és azt mondtuk, hogy azt számítottuk ki, hogy a magyar társadalom 56%-a az a homoszexualitással kapcsolatban elfogadó, és 44% pedig elutasító. Ennek is vannak különböző mértéke, de ez a két fő szám. Most ugye ebből adódóan, amennyiben ez egy kampány része, már pedig úgy tűnik, hogy igen, akkor ez nem arról szól, hogy a Fidesz kiválasztott volna egy témát, ami a társadalom többsége vaja, hanem kiválasztott egy témát, aminek a kampány szempontjából, tehát ez az óvatos, elutasító része a társadalomnak az 44%-os. Ezek javarésze egyébként a Fidesz szavazója, de ez a 44% ez nagyobb, mint a Fidesz szavazótábora. Tehát itt nagyon sokszor azt látjuk a kormánypárti oldalon, hogy nem a többséget, nem olyan témákat hoz elő, amit a többség val, hanem olyan témákat hoz elő, amiben megosztott a magyar társadalom, de a számára releváns véleménycsoport az nagyobb, mint a pártnak a jelenlegi tábora, és így próbál valamit behozni. Az ellenzék nem ezt csinálja, rá van arra kényszerülve a jelenlegi helyzetben, hogy olyan témákat hozzon elő, ahol a társadalmi többség van. És például, ha már a kérdésben szerepelt az a vagyonadó, vagy emlékezzünk, hát tulajdonképpen ez nagyon hasonlít arra, amit ugye Botka László
fizessenek a gazdagok.
És az akkor látszott, hogy nagyon bejön. Tehát az egy ilyen
de Botka László végül megbukott.
Hát Botka László nem biztos, hogy ebbe a mondatába. Tehát kétharmados, háromnegyedes támogatottságot szokott élvezni ez a mondat, vagy ez az elv, ez a vagyonadónak a fölemlegetése, és ha ebbe beleáll, vagy ilyeneket keresve beleáll az ellenzék néhány témába, akkor ő így tud gyűjteni igazán. Tehát ő neki, az ellenzéknek nagyobbat kell dobnia, mert nem tud pénzt adni, nem tudja ezt az érdekalapú voksolást kiszolgálni, csak olyan erős mondatokkal, ami társadalmi többséget élvez. Ez mindenképpen, ez a vagyonadó környéke, vagy az, hogy radikálisan emel különböző, nem tudom, minimál, különböző ilyen béreket, nyugdíjakat, de ott is ugye nagyot kell mondani, mert most 13. havi nyugdíj visszaépítése mellett, amit ugye a kormányzat elkezdett, nagyon nehéz valamit mondani a nyugdíjak tekintetében. Tehát ott megint valami erőset kell mondani, a svájci alapú indexálás, vagy valami, és ezt ki kell fejteni, hogy mit jelent az embereknek. Tehát nagyot kell mondani, és valószínűleg ezzel a farbával nem most jön elő az ellenzék, majd akkor fog elő, vagy ilyenekkel, akkor fog előjönni, amikor meg lesz a miniszterelnök jelöltje, és akkor lesz fél éve, hogy ilyen erős állításokkal a megvalósíthatóság határán lévő, de mindenképpen reális, az emberek számára reálisnak tűnő lépéseket ígérjen.
Az megérzése szerint jót tesz, vagy nem tesz jót az ellenzék ügyének, hogy úgy tűnik, hogy jó néhány előválasztási körzetben nem lesz ellenfele a pártok által támogatott jelöltnek. Úgy is van megalkotva a rendszer, hogy a pártoknak befogadó nyilatkozatot kell csinálniuk, hogy az ott indulókat támogatjuk. És vannak ikonikus jelöltek, Hiller István ellen például senki nem indul, de van, ahol úgy tűnik, hogy nagyobb lesz a verseny. Ez jó, vagy nem jó?
Készült egy közvélemény kutatás még az év elején, engem ritkán lett megadat. Annyit látok, hogy tényleg az ember már érzi, hogy körülbelül mi lesz a többségi vélemény, de ez meglepett, ez az volt, hogy éppen ezt kérdezték az emberektől, hogy mi a jó megoldás, hogy a jelölteket az egyéni képviselőkről beszélünk, úgy választják ki, hogy tárgyaláson, az eddig megszokott módon tárgyalásokkal leülnek, és úgy tetszik, egy tárgyaló asztalnál döntenek erről, vagy legyen előválasztás. Az ellenzéki szavazók ebben rendkívül megosztottak voltak. Ugye mi, akik politikai elemzéssel foglalkozunk, különböző okok miatt, de mégis azt szeretjük, ha versengések vannak, és nyílt versengések. Tehát nekünk mindig nagyon izgalmas egy választás, legyen az bármilyen, vagy ahol emberek voksolnak valamiről. Tehát népszavazások és egyéb választások nagyon, nagyon érdekesek számunkra, és az izgalmat azt jelenti, és a demokráciának is valószínűleg ez a fokmérője. Ezt gondolom. És ez egy kicsit ilyen meglepő adat volt, és olyan, mintha egyébként előtte közfelkiáltással az ellenzék összes politikusa azt mondta, hogy legyen előválasztás, és valószínűleg még nem is gondolták teljesen végig, hogy ez ennek mondjuk a Békés-megyei hármas számú választókerületben mi is a megvalósíthatósága, és hogy is lehet ezt ott megcsinálni, és lesznek egyáltalán jelöltek, meg ugye hát folyik a versengés a pártok között, még nem biztos, hogy erre sem gondoltak. Tehát egy ilyen ideáltípus élhetett a fejükbe, de az ideáltípus ez nincsen, és olyan, mintha azt gondolták volna az ellenzéki vezetők, hogy akkor legyen ilyen is, meg olyan is. És én ezt egyébként nem tartom problémának. Tehát ideáltípusok a politikában nincsenek. Van például a kormánypárti oldalon, a hírek szerint, bár ugye nincs az embernek pontos belátása, ott egy jelöltnek a kiválasztása, egy képviselő jelöltnek a kiválasztása, az nem egy ilyen bonyolult technikával zajlik, mint amit az ellenzék csinál, hanem feltetően a Fidesz első számú embere, ahogy lehet tudni, behívja azt a potenciális jelöltet, elbeszélget vele, és ő a jelölt. És én azt gondolom, hogy a politikának ez is része. Tehát, hogy lehet így jelöltet kiválasztani. Még azt lehet mondani, nekem nem tetszik olyan nagyon, mert egy nagyon ilyen egyszemély dolog, de az, hogy ne lenne hatékony, ezt nem lehet mondani, hiszen ez erre az előző három választás elég fényes példát mutat, hogy ez is lehet hatékony. Az ellenzék azt választotta, hogy előválasztás, ebből egy picit visszajött, elkezdtek alkudozni, nagyon sokféle alku jött létre, és egy ilyen szövevényes hálózat, amit a választópolgár nem is lát. Én nem látom azt, hogy ez visszavetette volna mondjuk azt a szándékot, hogy elmenjenek voksolni, mert az elsődleges szándék az, hogy valahogy választódjék ki az a jelölt, aki képes abban a választókerületben győzni, és mivel ez az adat, amit említettem, hogy ilyen megosztott volt nagyjából fele-fele, ebben benne vannak azok az ellenzéki szavazók, akik számára, ha valamilyen más módon tárgyalások útján jön létre, ez a jelölt, az is megfelelő. A lényeg az, hogy legyen egy jelölt. És ami a fontos, amire a nagyon nagy figyelem van, az ugye a miniszterelnök jelölteknek a versengése, az pedig teljes mértékben előválasztással fog történni.
De, hát hogyan, hogyan fog történni, mert ugye itt vitákat próbálnak majd szervezni, ezt nagyon sokszor elmondták, mert tehát az egyik bevallott és teljesen legitim cél az előválasztás iránti érdeklődés fenntartása. De miről fognak vitatkozni, amikor van közös program alapjuk? Nagy eltérések már nem lehetnek benne, mert azokat eleve kivették belőle.
Így van, nagy eltérések nem lehetnek. Nincs erre, hogy mondjam, tapasztalatunk se, egyetlen ilyet láttunk, Budapesten ilyen történt, láttuk Kálmán Olgát, Kerpefronius Gábort és Karácsony Gergelyt vitázni, lehet, hogy nem ez volt minden idők leghevesebb vitája, de ilyen finomságok és pici különbségek kiderülhetnek belőle. Én azt gondolom, hogy itt minden jelölt különböző témákat, különböző hangsúllyal fog majd emlegetni. Én azt gondolom, hogy nem is annyira a jelöltek, hanem a jelöltek által fölvetett témák versengenek majd a szavazókért, hogy melyik az a téma, amit adott esetben egy politikus jobban tud artikulálni, jobbat tud ígérni, jobban el tud mondani, reálisnak érzékelik azt, önazonosnak látják, hogyha Dobrev Klára mondja azt a dolgot, az hitelesebbnek tűnik, mint ha valaki más, és így tovább. Tehát én azt gondolom, hogy itt témák versenyeznek majd, persze, amit és fontos, hogy jelölteknek az előadás módja is itt tovább. Persze, nem, arra ne számítsunk, és ez biztos, hogy nem lesz, hogy őre menő viták lesznek.
De még csak komoly viták sem nagyon lehetnek, tehát azt nagyon nehéz elképzelni, hogy egyébként együttműködési megállapodást kötött párt,
amelyiknek
etikai nyilatkozata van, meg befogadási nyilatkozata a másik
pártól.
Ezért
mondom a hangsúlykülönbségeket, azt látom, hogy a minden jelöltről el tudom mondani körülbelül azt a szociológiai választói karaktert, amely mögötte áll, amely réteg őre rezonál. Tehát nyilvánvaló, hogy ez úgy lesz, hogyha nem tudom én, Karácsony Gergely mond valamit, akkor alapvetően olyan témákat, persze mindenkinek azt a látszatot kell kelteni, és úgy kell beszélnie, hogy potenciális miniszterelnökhöz van dolgunk, tehát nem lehet semmiképpen egyetlen témát sem anulálni, de ha Karácsony Gergelyt veszük, akkor azt látom, hogy az ő szavazótábora, az mindenképpen egy budapesti nagyvárosi szavazótábor, tehát feltétlenül az ő vitájában, vagy amikor vitáznak, vagy az ő mondandójában, ezek a szempontok hangsúlyosabbak lesznek, mint például az, hogy a községekkel mit tud kezdeni, bár nem kerülheti meg, még egyszer mondom, mert ott például Jakab Péternek van erősebb pozíciója, mert már most lehet látni, hogy abban a közegben, a kis települések közegében az összes jelölt közül egyértelműen Jakab Péter a legerősebb. Tehát ő neki mindenképpen ezt a szempontot, vagy ennek a szempontnak meg kell felelnie, ennek a háttérnek meg kell felelnie, tehát ő valószínűleg inkább a kisebb településekre fog koncentrálni. Tehát ilyen hangsúlyokat tudok elképzelni valamekkora érdeklődés mellett, mert ezeket azért nem egyenesben fogja az összes tévécsatorna közvetíteni.
Ugye előválasztást először csinál Magyarországon egy ellenzéki együttműködés. Az számít, hogy a párt jelöli a jelöltet, vagy az számít, mint régen, hogy minél kisebb a település, annál inkább a helyi ismertség fontos, és ő tud mögé, maga mögé beállítani pártokat.
Ez egy nagyon, nagyon releváns kérdés. Rengeteg előválasztáshoz kapcsolódó választókerületi kutatást végeztünk, és Erre a kérdésre nagyon nehéz egyértelmű választ adni. Az biztos, hogy azok a pártok, amelyek nagyobb ellenzéki pártokra beszélünk most már csak, azok a pártok, amelyek nagyobb támogatottságot élveznek a többieknél, és a DK és a Jobbik ilyen, alapvetően bárhogy is hívják a jelöltet, nagyon erős pozíciókkal indul. Tehát van egy nyerési esélye annál fogva, hogy annak a pártnak a jelöltje. De tudok olyan példát is mondani, nyilvánosságra is került például, hogy momentumos politikus Orosz Anna, ami nem egy nagy, már az előző kettőhöz képest nem egy nagy akkora támogatottságú pártnak a jelöltje, ám de fontos pozíciója van az adott kerületben, ami részben egybeesik a választókerülettel, ugye a 11. kerületben. Ő például szintén esélyese a győzelemnek, hát a Gyémet Erzsébettel kell megküzdeni, hát az egy nagy csata lesz, ha hiányoltuk a nagy csatákat, az például várhatóan az. De mondhatok olyat például, hogy Kálmán Olga nagyon jó pozícióból indul, mint a DK jelöltje, és egyébként is ismert személyiség, többször mutatta a politikai kvalitásait is, de az ellenfele egy több párt által támogatott parlamenti képviselő, Tordai Bence. Tehát ott például nagyon fontos az, hogy ő az, aki az ellenzéki oldalon egy sajátos szerepet visz, az odamondogatós, kicsit felmesebben politizáló politikus imázsát láthatjuk benne, és erre sokan fogékonyak, főleg a fiatalabbak, fiatal középkorúak is. Tehát például ez egy nagy csata lesz. Tehát, hogy összességében számít természetesen a párt, és a jelöltek személyisége is. Az a jó, ha a kettő valahogy jó kombinációt okoz, de mondhatom például a Szombathelyen is egy nagy csata várható. Ungár Péter egy kis párt által kis támogatottságú pártnak a jelöltje, de mögé állt ugye az MSZP is, és a helyben nagyon jól beágyazott Ceglédi Csaba, aki egyébként a DK jelöltje, tehát pont a kettőjükből lehet azt látni, hogy a személyiségek azért fontosak.
Zugló? Milyenek látja Zuglót? Ott a szokásosnál is durvább szövegek mennek.
Ha lenne kutatásom, akkor még esélyt is latolgatnék, de így azért nehéz. Én azt gondolom, hogy 106 választókerületről beszélünk, és egy országos választókerületről, tehát tulajdonképpen 107-ről, miniszterelnök jelöltek az utóbbi, és ha abban van egy-kettő olyan választókerület, ahol valóban nagyon heves csaták mennek, és kemény odamondogatások, akkor az szerintem elfér politikában. Azt látom, hogy nem törte meg az ellenzéki együttműködést, tehát, hogy nem történt az, hogy emiatt a zuglói adókapok miatt széthullott volna a hatpárti együttműködés, valószínűleg kisimulnak az ellentétek, én azt gondolom, vagy ha nem simulnak ki, akkor 105 plusz egy országos helyen minden rendben lesz, és konszolidált helyzet lesz, itt meg konfliktusos, de valaki győzni fog.
Hogy látja a listaállítás, az mikor fog elérni az ellenzéki együttműködés folyamatában? Mert lesz egy képviselőjelölti előválasztás, miniszterelnök jelölti előválasztás, de a nagy választásra kell egy lista. Ott kell. Meg nem mindegy, hogy ki van az első öt helyen.
Kell bizony, és szerintem itt azért kemény csaták lesznek, mindezek után, amit említett. Tehát én azt gondolom, hogy ezt késő ősszel fogjuk majd látni, akkor majd megnézik szépen a 106 választókerületben, hogy milyen a pártoknak a megoszlása már, mint hogy hány jelöltet indít végül a nagy választáson. Sok párt, amelyik részt vett itt ebben a menetben, ki a miniszterelnök jelölt, itt megint szerintem az érdekek fognak győzni, hogy azok fognak csatázni. Nem tudom, melyik érdek lesz a legfontosabb, hogy a miniszterelnök jelölt keresztül tudja vinni az akaratát, vagy éppen az a párt, amelyik a legtöbb jelöltet, vagy a kicsik is ácsingóznak majd valami kompenzációra, hogy az ők is részei az együttműködésnek, és a közösben ők is hoznak be valamit, nem maradhatnak ki. Tehát rengeteg érdet fel lehet sorolni minden mellett. Ez szerintem olyan november táján lesz téma.
Azt most hogy látja, célszerű volna az ellenzéki együttműködésnek miniszterelnök jelöltek mellett árnyék kormány szerű működéssel is előállni, hogy lehessen tudni, hogyha úgy alakul, akkor mit ki fog vinni, vagy nem? Mert mind a kettő mellett lehet érvelni.
Mind a kettő mellett lehet érvelni. Én nem látom a magyar társadalomnak az árnyék kormány iránti igényét, tehát ez időnként előjön pártoknál, próbálkoztak is vele. Szerintem nem kormány tagokra fognak szavazni, se az előválasztáson, vagy potenciális kormánytagokra, se a nagyválasztáson. Sokkal nagyobb szerepe lesz két dolognak, ki az ellenzék miniszterelnök, az ő személyiségnek, és talán még ennél is nagyobb szerepe lesz annak, hogy Orbán Viktor maradjon, vagy ne ő maradjon. Tehát én azt gondolom, hogy ehhez képest, hogy ki lesz az igazságügyi miniszter, az harmadlagos.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Závesz Tibor, az Éri Závesz Research vezetője volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádió után az infostart.hu oldalon is meghallgathatják. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.